always take the long way home.
Hallgassuk újra!
Színkép.
Színkép.
Színpadkép.
Színpad.
Arcok, hangok, a színház, a képzőművészet, a film világából. Helyszínek, ahol otthon érezzük magunkat.
Színpadkép.
Józsa Ágnes műsora minden szombaton 19 órakor a Civil Rádióban.
Színpadkép.
Almási Év a Nemzet Színésze kezdeményezésére 9 éve jött létre a Psota Irén Alapítvány, amely minden esztendőben pénzjutalommal is járó díjat adományoz Psota Irén tiszteletére, emlékére, annak a színésznőnek, akinek színpadi sokszínűsége, tehetsége, kiemelkedő képességei Psota Irén örökségéhez méltónak bizonyulnak. Psota Irén 1988-ban írta önéletrajzi könyvében. Minden szerepemben minden nap újra kezdem az életemet, a pályámat. Bennem elképesztő sokféle indulat, akarás lobog, s ezeknek a negyedét sem tudtam eddig kimutatni, kiélni. Nyitottan állok és várok, akár szerepet, akár szerelmet. Ha jön valaki vagy valami, egyiktől sem zárkozom el, csak magam nem megyek elébe. De én nem zárom be az ajtót, majd szólok. Almási Évát 2016. május 16-án választották a Nemzet Színészévé Psota Irén helyébe. Almási Éva akkor határozott úgy, hogy alapítványt hoz létre, amelynek kuratóriuma minden évben díjaz egy olyan színésznőt, akinek sokszínűséget teljesítménye méltó a kétszeres Kossuth díjas Psota Irén szakmai örökségéhez. Minden magyarországi színház jelölhet színészeket a díjra. Psota Irén díj ezüst plakettjét Rosta Péter grafikus tervezte, és Tóth László ötvös művész készítette. Psota Irén aláírása és kedvenc bohóca látható rajta. Először 2017-ben Hegyi Barbalának, 2018-ban Hernádi Juditnak, 2019-ben Fűr Anikónak, 21-ben Takács Katalinnak, 22-ben Molnár Piroskának, 23-ban Szirte Ságinak, 2024-ben Kismarinak ítélték oda Psota díjat. 2020-ban a járványhelyzet bizonytalansága miatt nem osztották ki. A Psota díjat odaítélő kuratórium tagjait az alapító Almási Éva kérte fel. Pásti Juli Kossuth díjas színművész, dr. Hazai Kinga ügyvéd, az alapítvány elnöke, Hegedűs D. Géza Kossuth díjas színművész, Ágoston Attila üzletember, és dr. Langer János ügyvéd. A Psota díj átadó ünnepsége március 13-án volt az örök helyszínen, a Rózsavölgyi Szalomban műsor keretében. A műsorból az előbb Pokorniliát hallottuk. A kuratőröm nevében Hegedűs D. Géza mondott köszöntőt.
A Psota Irén kuratórium tagjai büszkék, hogy annak a személynek ítélhették oda, akinek a nevét most nem mondhatom. Nagy hálával gondolok én magam is személyesen, kollégáim nevében is Almási Évára, aki amikor a Nemzet színésznője lett, akkor úgy döntött, hogy egy hatalmas nagy erőd az ő barátja, kolléganője, harcostársa, pályatársa emlékére alapítja ezt a díjat. Ennek a díjnak az a szépsége, különlegessége, ereje és nagysága, hogy nem adminisztratív hivatalosságuk ítélik oda, hanem a drága kuratóriumi tagok, Básti Júli, Hazai Kinga, Attila és János és szerény személyem. A díj minősége egyre jobban növekszik az alapítása óta, egyre több színház küldi el az aspiránsait, és a díj rangja egyre jobban emelkedik. Mindig szorongva készülök egy kicsit egy ilyen alkalomra, és olvasgatok csodálatos művész életművében, gondolatai között, és most is kiválasztottam és kifotóztam egyet. Irén, nagy szenvedélyű, fantasztikus, önmagával és a világgal és a szerepeivel küzdő csodás lény. Egy helyen a következőt mondja. Az én halálom abszolút nem érdekel. Egyáltalán, hogy mondjam ezt el, morbidnak tarthatják, pedig nem az, hogy a halál benne van a kártyán. Nem idegen tőle, mondhatnám természetes. Nagyon sok szerepben gyilkoltam és haltam meg, sosem írkoztam a koporsóba való befekvéstől, nem is egyszer fordult már elő. Az utolsó filmben rángattam a koporsót, és ez nem volt szentségtörés, ez az élet. Élet és halál ötvözete. Most a Várszínházban, a Margarida asszonynál majdnem bekövetkezett ez a halál. Egy hajszál tartott vissza tőle, amikor a nő szívrohamot kap, csak a színészi öntudat az úgynevezett mintha tartott életben. Nem is emlékszem, hogy lett volna szerep, amiből ilyen kifosztottan kerültem ki. Persze, ha a színész nem hal bele a szerepbe, amiben bele kell halni, akkor az nem igaz. Ennek vannak bizonyos jelei. Például nálam az evés. Amely szerepekbe nem kell, vagy esetleg nem lehet belehalni, azok után olyan éhes vagyok, hogy hámozás nélkül eszem meg a frigidert. Érti? Így betömöm magam. Amikbe viszont szépen belehalok, azok után nem vagyok éhes. Előadás után annyira üres vagyok, nem működnek az érzékszerveim. Semmi. És másnap sem vagyok az élők sorában. Itthon vagyok, és nem is tudom, nézek le a magam holt testére. Onnan körülbelül. Köszönöm szépen.
A műsor keretében Bezerédi Zoltán Kossuth díjas művész Eszterházi műsorából adott rövid részletet.
Évtizedek óta tartó barátságunk, és pontos évszámot mondom, alatt volt 21 év, amikor te nem nézted meg, hogy Eszterházi Péter kék szakállat. Hiába hívtál. Az idő és az akaró páros reményteles. Kíméltél meg ettől.
De játszod még?
Úgy gondoltam, hogy ebből az alkalomból elmondok egy részletet Eszterházi Péter kékszakállát. A Habci nevű kishajón összefutott egyszer egy gyönyörűségesnél és gyönyörűségesen dunai sellővel, akinek haja veres volt akár az ében, bőre kreol, mint az alapástól, telt volt, mint látszál, könnyed és mosolygós akár beket, és sudár akár a galagonya bokor, ahogy törte. Nem sokat germózott az istentelen férfi, hanem bizony minden szerelmi előjáték nélkül csőrözni kezdte a megyecskét, ha csak nem ez volt maga a szerelmi előjáték. Jaj, de szursz neki, sünyi! Sikoltozott a sellő, aki nagy liba volt, célozva a szakára, majd annak a kívánságának adott hangot, hogy vágatná le a készakálló a szakára. Vagy legalábbis festené át, mert ha nem, ő ma beledöblik. Döbölj! De aztán mégis levágott a szakállat, és át is fest. Ez tulajdonképpen nincs mit hozzá.
Básti Júli adta át a kuratórium nevében a díjat Csákányi Eszternek. A kitüntetettet hallják.
Hát elég váratlanul is ért, és most egy ilyen elég nehéz korszakon van, és egyszerűen annyira boldoggá tett engem ez a díj, és egyszerűen boldog vagyok, és egy olyan színésznőről van szó, aki tulajdonképpen a lelkem mélyén igazából mindig a példaképpen volt. Fiatal koromban egyszer találkoztam a liftbe, volt rajtam egy nagy szemüveg, meg egy logó fülbe való fülembe, és akkor megkérdezte tőlem, hogy ez miért van így? Már hogy a szemüveg. Mondom, hát azért, mert nagyon nagy a szemüveg, és nem megy a kettő együtt. Ez jó, mondtam. És aztán utána én nagyon sok mindenben láttam őt, és valóban egy, én így fogalmaztam meg, hogy ő a korszakának a legbátrabb színésznője volt. Tehát nagyon sok mindenben dolgozott, rettentő széles volt a pályája, és igazából azt irigylem tőle, hogy igazából sokszor volt számomra sok volt az Zirén, de mégis valahogy annyira tehetségesen csinálta, és annyira irigyésen méltó, mert azért általában, hogyha én forgatok, akkor nekem szokták mondani, hogy ez jó, de egy kicsit sok. És az Zirének ezt lehetett, úgyhogy ez egy irigyésen méltó dolog az Ziréntől. A másik az, hogy ezt elmesélem, mert ez is ugye a dologhoz hozzátartozik, hogy évekkel ezelőtt ugye ő elment, és akkor én gondoltam egyet, hogy tényleg fantasztikusan öltözött, változatosan, zseniálisan, mondhatom így, és gondoltam azt, hogy úristen, az a rengeteg sapka, az a rengeteg sál, hogy az hova fog kerülni. Én a saját tapasztalatom az, hogy az én apám, amikor meghalt, akkor én minden ruháját a Katona József Színháznak adtam. És akkor gondoltam, hogy biztos majd a Madácsba majd be fogják túrni ilyen helyekre. És vettem a bátorságot, és kinyomoztam, hogy az örököst, mert tudtam, hogy nincs családja, és fölhívtam, és mondtam, hogy ne vegye rossz néven, vagy én nem akarok semmit, csak tudom, hogy akkor el fog vesztődni minden. Hogyha nem haragszik, akkor én olyan szívesen, én megvenném az Irének ezeket a dolgait, és Mondta, hogy abszolút menjek el hozzá, és el is mentem, különben a legfájdalmasabb az volt az egészben, és ez mint egy ilyen színésznői történet, hogy gyakorlatilag a lakása már azért úgy nagyon puritán volt, és még csomó minden el volt véve. Legfőképpen a díjai voltak ott. Tehát az összes Kossuth díja, meg mert is, hogy valahogy ebben a kis lakásban úgy álltak. És akkor nagyon sok mindent kaptam, nagyszerű sapkáit, a sárjait, és az volt a legmegrázóbb, hogy a hölgy az odaadta nekem az Irének a napszemüvegét, egy napszemüvegét, és az utolsó parfümjét odaadtam, mint a kórházban voltál. Úgyhogy valahogy nálam az Irén már nagyon régóta az én lakásomban benne van, úgyhogy ez még plusz boldogsággal tölt el, és nagyon köszönöm. És köszönöm a műsort is, mert minden csodálat.
A díjazottat méltatta Pintér Béla, színész, rendező, drámaíró.
Jaj, nagyon szerettem a Psota Irént a színpadon, sóhajtott fel Csákányi Eszter. 2013 őszén, este 10 körül a Szkéri Színház igen, feleltem, kétségkívül van valami rokonság a színpadi jelenlétetekben. A sokszínűség például, és hát persze a hihetetlen sugárzó energia. Ezek után elmeséltem neki és az asztaltársaságnak, hogy felfedeztem a YouTube-on egy mesterséges színész epizódot, amelyben Vámos László beszélget az eleinte kissé kényszeredettel és ilyetten mosolygó soktával. A művésznő bal sejtelme beigazolódni látszott, mikor Vámos előtt valamiféle riasztóan kékszínű becsővel kínálta. Majd a féle bevezetésként felvetette, hogy hát milyen sok a konfliktus az ő magánéleti és szakmai kapcsolatban. Psota Irén szemei valószínűtlenül nagyra kerekedtek, de a kultúrát se kereteit messze nem átlépve felelte. Mint minden normális kapcsolatban. Nem, Laci? Nem? Sokkal később így vallotta a Vámos iránti ambivalens képzéseiről. Tudod, Laci, néha, mikor olyan elragadóan élesen vázolod fel egy-egy próbát, hogy mi is van a te kis fejedben egy-egy jelenettel kapcsolatban, hogy a kajaimban vennélek, mint egy kis csecsedőt, és így, mint egy édes anya, a mellemre vennél, megdajkálnálak. De aztán a következő pillanatban meg mondasz valamit, amitől úgy nagyjából minden hajszálam az égnek. És akkor azt a kis csecsemőt így megfognám. És hozzávágnám a falhoz. Szóval sokat nevettünk azon az estén, a szkérőben. És az asztaltársaság egyértelműen kijelentette, hogy a sokszínűség, az őszinteség, és a hihetetlen sugárzó energia tekintetében mennyire hasonlít egymáshoz korunk két nagy színésznője, Psota Irén és Csákányi Eszter. És lám, 12 év elteltével milyen szép, milyen ünnepélyes aktualitást kapott ez a megállapítás. Testünk, szervezetünk, azon belül is sejtjeink energiáját, még a sejteknél is apróbb sejtszervecskék, a mitokondriumok állítják elő. A mitokondriumokon belül is 5 fehérje molekula, amelyből 4 statikusabb munkát végez, az 5. azonban szédítő sebességgel pörög a saját tengelye körül, és az általa indukált rezgés tölti fel energiával az őt körülvevő ideg és izomsejtjeinket, szerveinket és az egész szervezetünket. Azt gondolom, hogy ugyanezt az elengedhetetlenül fontos munkát végzi, ugyanezt az éltető, energizáló hatást váltja ki a színpadon és a magyar színház életében Csákányi Eszter is. A magam részéről nagyon sokat köszönhetek neki, és nagyon szeretem őt. A már említett 2013-as évben sodort egy színpadra bennünket a sors, a 42. hét című darabúban játszotta, és játsza azóta is dr. Virágvári Imolát. Bizony sokat köszönhetek neki, mert ezt a szerepet egy másik, szintén nagyszerű színésznőből kezdtük el próbálni, ő azonban visszaadta a bemutató előtt egy hónappal, mivel partalannak, tértékűnek érezte a darabot, a szerepet pedig semmilyennek. Mit nem mondjak, igencsak padlón voltam akkor tájt, de mivel én azért hittem a darabban, elküldtem a szövegkönyvet Eszternek. Másnap találkoztunk, és ő azt mondta, hogy a mű meglehetősen ígéretesnek tűnik, Imola a szerepe pedig hatalmas színészi lehetőség, amit a maga részéről boldogan elvállal. Elkezdtünk próbálni, és immár közelről is tanulmányozhattam a legendás kaposvári katonás és krétakörös előadásokban már többször megcsodált Csákányi jelenséget. Hát először is valami heroikus elszánással, indulattal fogott a roppant mennyiségű szöveg megtanulásához. A példányt egyszerűen mindig és mindenhova magával lehet. Természetesen nem egyezett minden ponton az elképzelésünk a figura megformálásával kapcsolatban. Bizony éreztem úgy néha, hogy Eszter szívesen megfogna a két lábamnál. És a fejemet úgy beütött magba. Összességében azonban azok a pillanatok élnek bennem igen erősen, mikor pontosan tudta, hol kell hosszú szünetet tartani, és minek kell, mint egy véletlenül kicsúszni a száján úgy, ahogy én azt megálmodtam, sőt, annál még sokkal jobban. Valódi mesterként építette a szerep ívét a figura hétköznapi bosszúságaiből, a férj elvesztésének tragédiáján át, egészen addig a pontig, míg dr. Virágvári Imola bele nem szeret egy férfiba, és akkor ő tudta, hogy eljött az igazság pillanata. Most következik az extázis, mikor tisztán és szabadon áradhat a megzabolázhatatlan isteni energia. Édesem, vedd le magadról a fedőt, tanította Sota Irén Almási Évát, mikor úgy érezte, hogy imádott barátnője nem mert kellően gátlástalan lenni a színpadon. Nos, nekem sohasem kellett ilyesmire kérni. Forr, buzog, 12 éve követlenül, soha nem szűnő energiában. Arca kipirul, orjukai kitágulnak, dobálja a haját jobbra-balra, fölle, boldog és nevet ellenállhatatlanul. A nézők pedig nevetnek vele, és boldogok ők is, pedig sejtik, hogy rossz vége lesz. Hogy lesz itt sírás nem sokára, te mivel Eszter boldog, boldogok ők is a nézőtére. Zabolátlan dervis tánca, kozmikus sejtszervecske rezgése ellenállhatatlan, és függőséget okoz bennük. Látni akarják újra és újra, évek óta Kaposváron, a katonában és az örkény színpadán más izgágán rezgő rendező messiások, Zsámbéki, Aser, Siling, Bodó, Mácsai, vagy éppen Kincses Réka rendezéseiben is. De térjünk vissza még egy pillanatra a 42. év próbaidőszakra. Valahogy úgy alakultak a dolgok, hogy nem kaptunk igazi pozitív külső visszajelzést arról, hogy tényleg jó-e az, amit csinálunk, úgyhogy kicsi szorongva vártuk a nyilvános főpróbát. Aztán elkezdődött az előadás, és minden úgy történt, hogy ezt megálmodtuk. A nézők akkor is úgy nevettek, vagy éppen sírtak, ahogy mi azt szerettük volna. Eszter sminkje teljesen szétfolyt az utolsó jelenetekre a sírástól. Az előadás előtt gondosan belőtt frizurája csatakosan lógott a homlokába. Hétszer vagy nyolcszor tapsoltak vissza a végén. Életem egyik legboldogabb pillanata volt, mikor az előadás után megöleltük egymást. Aztán előadásról előadásra özönlöttek a nézők, hogy láthassák Esztert, és bizony a kritikusok kezében is megremegett a vitriolba mártott. És ezen a ponton talán elég lesz egyetlen kiragadott mondatot idéznem egy kritikából. Csákányi Eszter akkorát játszik, hogy beszakad alatta a deszka. Aztán következett a titkai, melyben Eszter Páncél György szerepét édesapja Csákányi László szemüvegében játszotta és játsza azóta is, és ami még ha lehet, nagyobb siker volt, mint a 42. hét. Elég sok helyen játszottuk szerte a világban, többek között New Yorkban is, ahol szemtanúja lehettem, Eszter hogyan találkozott Parizsban. Ez egy önálló estjének a címe. Volt egy másik önálló estje, és a következő címmel, akit szeretnek, az Isten. Milyen találó ez a cím Eszter esetében? Mert őt aztán szeretik. Nagyon-nagyon sokat kapott tőlük, és ő azon kevesek közé tartozik, akik vissza is adják azt, amit kapott. Nem az isteneknek, nekünk. Nem tartom kizártnak, hogy ennek ellenére vannak, lehetnek boldogtalan pillanatai, és csak remélni merem, hogy vigasztalja őt némiképp az a tudat, hogy mi végtelenül boldogok vagyunk attól, hogy egy olyan nagyszerű és kivételes művésszel élhetünk egy időben itt a Földön, hogy olyan kortársunk lehet, mint az immár Sota Irén díjas Csákány Eszter.
Az elmúlt percekben a Psota díjátadó ünnepségen jártunk a Rózsavölgyi szalonban.
Mint a féle nagyvilági dámának, az úri módi kis ujjamban van. Én csak is a jobb körökben forgolódom, megtanítok mindent egymagam. Hogyan kell a férfiakkal elbánni, hogy tátogjanak, mint parton a hal? Ifjú hölgynek, hogy illik a társaságban, viselkedni udvarlóival. Tanítom bubocskámat mindenre, majd kitanítom én alaposan. Az előkelő modor minden csinyak, minnyak, én nekem a kis ujjamban.
Próbálja, és mindenki magyarok tánca is lesz a 44. táncház találkozó és kirakodó vásáron. A Kárpát-medence legnagyobb élő népművészeti összművészeti eseménye várja a családokat is. Április 4. és 6. között az Itt és Most, aztán 4. a Halljunk Szót koncert és nyitó táncház a Fonót Budai Zeneházban, április 5. és 6. a Pap László Budapest Sportarénában. Április 4. és 6. között rendezik meg az országos táncház találkozót és kirakodó vásárt. Elképesztő programkavalkáddal, amelyet a Táncház Egyesület rendezésében széles körű szakmai összefogással valósul meg. A rendkívül sokszínű és változatos programkínálatból a családok számára különösen érdekes lehet a magoncnyitány, az aplók bája és a minden magyarok tánca. A magoncnyitányon Lányi Gyöngyi vezetésével gyermekmuzsikusokat látunk majd az aréna hatalmas küzdőterén, majd az aplók báján számos gyermekegyüttes mutatkozik be az Örökség Nemzeti Gyermek és Ifjúság Népművészeti Egyesület szervezésében. A programsorozat további keretében Kovács Norbert Cimbi által életre hívott Minden magyarok táncán a világ különböző pontjain, diaszporában, a határon túl és az anyaországban élő magyarok minden évben más táncanyagot, idén magyar bődi táncokat mutatnak be. A magonc együttesben a legfontosabb, hogy felszabadult a szívből, szeretetből muzsikáljanak együtt gyerekek és felnőttek. A táncház találkozó vasárnapi nyitányára ezt a felszabadult, örömteli közös éneklést hozzák magukkal a magoncok, amelyben a tánc Jazzház találkozó közönsége is részt vesz Lányi Györgyi vezetésével. A közös élményt az Aplók Bálya impozáns programsorozata követi, ahol számos táncanyagban nyerhet betekintést az érdeklődő, így többek között a mékeréki, a szeghalmi táncokba vagy a szarvasi cigány táncokba, az egymást követő kiváló gyermektánc együttesek előadásában. Fellépnek a Tiszavirág táncegyüttes Desk, a Bartok táncegyüttes Békés Csaba, a Kecskeméti táncegyüttes, az Érsek Csanádi Bazsa Rózsa táncegyüttes, a Kis Cimbora táncegyüttes Óbecse, a Tesedik táncegyüttes Szarvas, az Aprók Bálya házigazdája, a Sikedán Szilveszter, az Örökség Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Népművészeti Egyesület elnöke. A Minden Magyarok Tánca a világ számos pontján élő szorvány magyarságot, Ausztráliától, Észak-Amerikától, Ázsiától, Dél-Amerikáig, vagy Európa számos pontjáig a határon túli magyarságot és a magyarországi magyarokat egyesíti a tánc erejével. Először 2011-ben rendezték meg, és azóta minden évben a